10. fejezet. Három nap az élet. Ezt ismételgettem magamban, bután lélektelenül. Három nap. Hány óra az? Mi mindent lehet csinálni három nap alatt? Ebbe a három napba bele kell tenni az örökké valóságot. Most kell, most valami csodának kell történnie. Sikerül-e az álmom titkát megfejteni három nap alatt? Jélyekben kell tölteni ezt a három napot. Csak az éjszakákat, mert nappal itt körmölök. Ha akármi lesz, elmegyek a kis kávéházba. Olyan fáradt vagyok. Nem vagyok-e kimerült ettől az élettől? Talán mégis főbe kellene lőnöm magamat. A revolver. Igen, a revolver meg van, itt van a zsebemben. Főbe. Nem, nem. Hát, ha mégis valami... Az álmom. Nem szabad elrontani mindent. Az utolsó pillanatig sem lehet tudni biztosan. Én nem vagyok olyan, mint más. Másra kéne a revolver. Ezeket mind agyonlőni. Nem én vagyok a bűnös, hanem a társadalom. A kamásnis ifjoncot. Utálatos papagáj. Ki tudja-e, megtartja-e az ígéretét? Nem szól-e az elnök úrnak? Nem szól-e a kék embernek? Ezek mind diadalmaskodni fognak rajtam. Ezek mind becsületesek. De utálom őket. Jaj, milyen semmire valók, mind hozzám képest. Ó, csak meg tudnám értetni velük, hogy több vagyok én náluk. A buták. Lenézem őket. Senkivel sem tudom soha megértetni. Meghalok, elpusztulok, nyomorultam. Csak kinevetnek. Senki sem sejti, hogy ki vagyok. Talán magam se sejtem. Meghalok anélkül, hogy az álmomra igazán rá tudnék eszmélni. Meghalok, és az álmom velem veszik. Nem, megölök mindenkit. Ó, ez az utálatos rossz toll. Mit tisztességes tollat se adnak az embernek. Most már nekem úgyis mindegy. Ostmaság az egész világ. Az asztalra borultam, és fennhangon sírtam. Már megint sokat bevett a jóból, mondotta a cégjogász. Elájul, aztán meg bőgít. Az irodavezető lépései hangzottak, a hivatali rossz kabát ujjába töröltem szememet, és dacosan írtam tovább. Az járt az eszemben, hogy van még egy. Ezt a három napot kéjekben tölteni, most már mindegy, az összes bélyegpénzt elköltöm, ami csak még van. Három éjbe sok kéj belefér, ha az ember az utolsóig jutott, mulasson nagyszerűen, ami ideje és pénze még maradt. Ez az egy még jó, még megvan, vigasztal. De este betegnek éreztem magamat, szédültem. Hazamentem avval, hogy csak egy órát fogok pihenni, aztán elmegyek minden pénzemmel mulatni, de amint letettem a fejem, elaludtam, és csak reggel ébredtem későn, dühösen, hogy egy éj már kárba ment. És ennél a reggeli ébredésnél egész határozottan éreztem, hogy ez az éjszakám azért ment kárba, mert álmomból nem akartam felébredni, mert erőszakkal és akarattal rá kötöttem magamat a másik szebb életre. Ezen a napján Elemér izgatottan járt, kelt, nem beszélt senkivel, halálos félelem gyötörte, mindig jobban, remegőbben hitte, nem tudott mást hinni, hogy a dínokkal pusztulnia kell neki is, hogy a jó nem élhet a rossz nélkül, a szép a csúnya nélkül. Ó, micsoda nap volt ez megint a hivatalban. Senkinek a szemébe nézni nem mertem. Este aztán elkóboroltam a ligetbe, és elővettem az új revolveremet, és néztem, forgattam. Szinte-szinte már magamra fogtam, de tudom, hogy mi tartott vissza. Elemér tartott vissza, olyan erősen, mintha megfogta volna a kezemet. Ó, kezdtem gyűlölni őt, ezt a másik, boldogabb életemet, amelyet mindig mögöttem éreztem, és amely minduntalan beavatkozott az én életembe. Mert sok pénz volt a zsebemben, sok lopott pénz, bemehettem volna akárhová, mégiscsak tétován ácsorogtam a fényes utcákon, akár hajdan, mikor először jöttem a városba. Köd volt a fényes utcákon, a villanyos lámpáknak nagy kék fényudvara volt. A terek félelmes űrbe, végtelenségbe vesztek. A köd egyre jobban szállt, szállt lefelé, az emberek óriásoknak és szellemeknek tetszettek, a reklámok nagy mozgó fénybetűi tündéri abrakadabrákat játszottak az őszbe. A házak félelmes, határozatlan masszái szakadozni látszottak, a pépszerű levegő súlya alatt, mely behatolt az ember orrán, nyakán, pórusain is nyomta, fagyasztotta a tüdőt, a lelket. De legkülönösebb a folyópartja volt. A nagyhidak ijesztően vége érhetetlenül íveltek bele a szürke semmibe, iszonyú pilléreiket az űrbe mártogatták, a rakparton nagy foszlányos alakok ődöngtek, imbolyogtak egyedül, mint a kísértetek. Öreg fénycsíkok hultak és áztak szerte szélesen, hultak, hultak egyenesen, és szétáztak szélesen, beleáztak fényükkel a homályba, bújdostam a ködben, nem tudtam elhatározni, mit tegyek. Ezek a végnapok, gondoltam, 48 óra alatt ölnöm kell. Magamat, vagy mást. Befordultam egy mellékutcába, itt szegényes gázlámpák fénye fosztott el a levegőben. Magas házak partjai közt poshatta sárga köt sűrű folyama. Nem láttam más, csak a szalatrének ablakait. Némelyik világos volt, és alulról trécselés hangzott, vagy cselédnóta. Szagok. De mintha a hangok is szétfoszlottak, és megnagyultak volna a köddel, mint a fények. Gondolat nélkül témferegtem a revolveremet. A revolveremet szórakozottan kivettem a zsebemből, és ráfogtam az egyik gázlámpára. Céloztam, játszottam. Lépések nagy udvaros hangja hangzott, eldugtam a revolvert. Egyszerre megálltam. Messze egy sarkon egy boltajtó tündöklött, egy kávéház ajtó. Az én kis kávéházam ajtaja. Leírjam. Leírjam-e azt az iszonyú dolgot, ami most következett. Egy nap óta van agyamban ez a rettenetes emlék. Egy nap és egy éjszaka óta, melyet ébren töltöttem, hogy időt nyerjek, hogy leírjak mindent mielőtt, hogy a dínok most úgy látszik kimerülve és bután alussza át az utolsó napját. Alhatik, még alhatik, most addig alszik, ameddig akar. Alszik, alszik. A dínok egész nap tud aludni, és én egész éjjel rendezem ezeket a rendetlen írásokat, mint egy öngyilkos jelölt, mint egy végrendelkező. Kinek a számára? Azt fogják mondani, egy őrült írásai. Na, mindegy, most már leírom ezt is. A legborzasztóbbat bármi önkínzás is. Lesz-e erőm még rá? Az a köd megvan a lelkemben. Itt van az agyamban, bár odakün ragyognak a szép Dunántúli égcsillagai. Ez az egy éjszaka, ez még az enyém. Holnap? Holnap talán már erőszakkal rázzák fel a dínokot ágyából. Nem, ezt nem várom meg. Megölöm. Lassan, értelmesen, sorjában. Úgy tűnik fel, hogy egy sziget volt. Egy sziget a ködben. Nem, a köd itt is megvolt, füst volt, itt is elterpedtek a fények. De itt meleg volt. Hú, de jó meleg volt a külső nyirkos után. Éreztem, amint melegszik lefelé a lábszárom, a kezem. Egy teát kérek. Citrommal vagy rummal? Rummal. A kasszával szemközt ültem le. Lám a vörös kasszírosnő ott trónolt megint a színes palackok glédája között. Gúnyos meglepetés negélyezve vigyorgott rám. Magának úgy látszik sok a pénze. Miért? Mert teát iszik. Máskor csak pikolóval kezdi. Az csak a kezdet. Folytatása következik. Ezt a pincér vágta közbe, aki azelőtt kikiáltó volt a vursliban. Pálinka, tessék csak, kisasszony, rám bízni a doktor urat, mondta a pincér vihogva. Doktor úrnak hitt, ami nekem jól esett. Tudom én már, hogy mi kell a doktor úrnak. Mit tud maga, maga semmit se tud. Körülnéztem, iszonyú ünnepélyességgel adtam ki az ordrét. Hozzon egy üveg pesgőt! Kremásan. Milyen pesgőt? Méztetik parancsolni, mondta gúgyos meghajlással. A legrágábbat! Francia pesgőt! Igenis, kremásan, méztetik egy francia pesgő, nagy komolysággal affektált. Egy francia pesgőt a doktor úrnak? Egy üveg francia pesgőt? Montpomery, Veuve Clicquot? Valami ilyen pesgő neveket sorakoztatott fel. A vendégek nézni kezdtek. Ebben a kávéházban ritka volt a pesgőfogyasztás. A szegény leányoknak, akik ide jártak, nem voltak ilyen igényei. Egy üveg sörrel, egy fekete kávéval beérték, és inkább pénzt kívántak, mint pesgősmurit. Tehát kezdtek is fixírozni, szenzációt csináltam, a kis rongyok izgatottan mozogtak a helyükön. Én is izgatott voltam, még sohasem ittam pesgőt. A pincér meghajolt, de egy kisvártatva visszajött, és egészen a fülemhez hajolva szemtelenül súgta. A gazda azt mondta, hogy sajnálja, de nem adhat pesgőt a doktor úrnak. Micsoda? Nekem nem adhat pesgőt? Nagyon sajnálja, de senkinek sem adhat hitelbe. Micsoda beszéd ez? Hát kinek néz engem? Azt hiszik, hogy nincs pénzem? És megvillantottam előtte összes lopott bankóimat. Hát, ó, hát az már más. Hát miért nem teszed mindjárt így beszélni? Ismét meghajlott, távozott, és láttam, hogy a háttérben tanácsot tartott a gazdájával. Ezzel ott a vörös kasszírnő odajött az asztalomhoz. Hadd üljek egy kicsit magához, kedvesem. Most nem olyan álmos, mint máskor? Hő, de iszonyú idő. Isten bizony nem látni két lépésre. Az embernek a lelkébe veszi magát ez a hideg. Milyen jó világ van itt? Ezt egy újon jött vendég mondta, aki nagy bizalmasan közeledett a kasszírosnőhöz. Biztosan a legújabb szeretője. Üljön le, mondta a hölgy kezet nyújtva. Ugye megengedi? Fordult aztán hozzám. Az idegen udvariasan bemutatkozott, valami lóversenyjáró borbélylegénynek látszott. Marogtam, valamit kijátszva éreztem magamat, de nem tudtam mit mondani. Hát mulatunk, kérdezte a leány, amint a pincér hármunknak pesgőttől. Pesgő és leányom, ez az igazi, szólt az idegeni fiú. Lám, tudtam én, hogy jó helyre jövök. Körülhordtam a szememet. Nincs itt egy valamire való nőcske sem, mondtam blazírt szakértelmet szemvelegve. Ajánljon nekem, kisasszony, egy leányt. Magast, alacsony, szőkét, barnát. A szemébe néztem, és ekkor visszaemlékeztem rá, hogy nemrég épp így ültem vele egy asztalnál pesgő mellett. És arra is emlékeztem, hogy akkor valami ok miatt utálatos volt előttem, és menekültem tőle. Min gondolkozik? Ebben a pillanatban belépett valaki, egy nő, aki... Most láttam igazán, hogy mennyire nem volt igazam a múltkor. Nem, ez a nő egyáltalán nem hasonlított Etelkához. Teljességgel érthetetlen volt erre gondolnom is, és mégis különös hatással volt rám. Néztem, mint már múltkor is. El sem mondhatom, hogy mit éreztem. Egyszerre fel volt kavarva lelkemben az egész életem, az egész álmom. Ó, igen, most már éreztem, most már bizonyosra vettem ezen az éjszakán, életem utolsó éjjelén. Meg fogok érteni mindent, meg fogom tudni a varázsszavat. Azt a leányt nézi? kérdezte a kasszírosnő. Szép lány, ugye? Ide híjam. Nekem barátnőm. Nagyon jól vagyunk, nagyon jó leány. A múltkor két este helyettesített a kasszánál, amikor megütöttem magam, pedig az tőle nagy áldozat volt, mert nagyon jól keres. Nézze csak, milyen szép ékszerei vannak, pedig nem jól teszi, hogy ékszereket visel, mindig mondom neki. 21-est, szólt egy alak, akivel játszani szoktam az asztalomhoz lépve. Hát, ha most mindent megnyerek, nyerek, amennyi kell, gondoltam egy pillanatra. Hát, ha most történik a csoda. Elfogadtam a kártyát, vesztettem. Izgatottan figurákat írtam ujjammal az ablakra, mely párával erősen be volt futtatva. Minden valahogyan szakadozottan, mozaikszerűen van az emlékemben, nem tudom rendesen elmesélni ennek az idegen, ködös, mulatos, veszedelmes ének a történetét. Valkettő egy pohár konyakot kér, kisasszony, mondta a pincér. A kasszírnő a pénztárhoz lépett, a gavalérja szintén eltűnt, egyszerre azzal a másik nővel ültem egyedül. Izgatott lettem. Gyere, mondtam, sok pénzem van, amennyit csak kívánsz. Menjünk hozzád. Hozzám nem lehet, felelte. Csak szállodába. Csak szállodába. Jöjjön szállodába. Itt van a szomszédban egy szálloda. Felkeltem, vettem a kalapom. Ócska téli kabátom a szürke, felrajtosodott gombjukkal, uraságoktól. Más felöltöm nem volt. A pincér utánam. Doktor úr! Doktor úr! A pezsgő! Hallottam még a tulajdonos szavát. Gyanús, telefonálni kellett volna a rendőrséghez. De fizettem, futottam. A leánnyal futottunk a ködös utcán. Megdiderektünk egy nagy kocsikapu alá. Egy utálatos udvar. Mi kocsik állnak benne lovak nélkül. Jobbra piszkos régi fal. Szobát, barna ajtók sorban, többnyire tárva, egy asszonyféle felcsavarja a villanyt, a fény kiárad a ködbe, a köd a szobába, fa ágy, alacsony mosdó, egy szék, semmi más, kuclik. Csukjuk be. Kérem a szobát. Ránéztem a banyára, a küszöbön állt, a villanyfény az arcába esett, kicsi, sovány asszony. Ezüst ismerős. Ismerős. Nem írhatok mindent ide. Ezt a nevet itt le nem írhatom. Fizettem a szobát, ráfordítottam a kulcsot kétszer, ránéztem az ékszeres leányra. Az ékszeres leányra. Ezt a leányt lerogytam az ágyra, sírtam, zokogtam. Mi baja, mi lerte? Lehetetlen. Lehetetlen, kiáltottam öntudatlanul. Mi az? El kellene hagynom, menekülni kellene, futni, futni a ködben, a hidegben, az utcákon, a háztetőkön át, mint a moziban. Nem, erre a leányra nem szabad, ránéznem sem szabad. Istenem, Istenem, de az ég szerelméért mondja már, mi baja? Semmi. Nem, igazán semmi bajom nincs. Csak hogy holnap meg kell halnom. Az nem baj neked. Mit törődsz te vele? Gyere velem, kiáltottam hirtelen, mint az őrül. Gyalázat ebben a csúnya rossz szállodában. Gyalázat! Mit akarunk mi itt? Mi? Kik vagyunk mi? Te úrinő vagy, érted? Úrinő, gyere! Ilyeneket kiabáltam. Most nem tudom ennek a leánynak az arcát elém képzelni, de nem hasonlított Etelkára, azt az egyet tudom, hogy nem hasonlított Etelkára. És nem csak, hogy nem hasonlított, nem is ő volt. Semmiképpen sem ő volt, egy közönséges leány volt. Hogy megijedt? Sikoltott az ajtóhoz, ugrott, őrült, egy őrült liekte. Elébe ugrottam, megszorítottam a karját, kirántottam a revolvert is. Halál sápat lett, visszadugtam a revolvert, és erőltetve nevettem. Maga bolond, mondta, hogy megijesztett? Hát nem kellett volna mindjárt megijedni, csak nem gondolta komolyan, hogy én őrült vagyok. Dehogy nem. Az ilyen szegény lány sohasem tudhatja, kivel akad össze. Mit szorítja úgy a karomat? Fáj! Olyan jó szorítani, mondtam, eleresztve a karját. Milyen szép leány maga, ugye? Szép lány volnék, kérdezte szomorú mosolyjal. Tétován leült az ágyra, én melléje ültem, mint egy bocsánatkérő és megnyugtató módon átkaroltam a derekát. Lássa, milyen szomorú sorsunk van nekünk, leányoknak. Mindig rettegnünk kell. Minden pillanatban megtörténhetik velünk akármi. Lassan-lassan mondta ezeket a szavakat, látszott rajta, hogy jól esik panaszkodni. A múltkor is bizonyosan olvasta az újságban, egy szegény leányt megölt egy ember a szomszéd utcában. Megölte és kirabolta. Máig sem tudják, ki volt. Nem is tudom, hogy miért viselem ezeket az ékszereket, folytatta, leoldva nyakláncát az éjjeli szekrényre. A barátnőm, akit maga is ismer, eleget mondja, hogy ez bolondság. De én már olyan vagyok, szeretem magammal vinni mindig, amin van. Legalább nem vehetik el tőlem anélkül, hogy engem is el ne pusztítsanak. Azt hiszi, hogy olyan nagyon drága nekem ez az élet. Ez alatt a hátán szép lassan a nyakáig emeltem a kezem, most hirtelen rányomtam a másik markomat is, és teljes erőmből összeszorítottam a nyakát. Nincs semmi vesztenivalóm, gondoltam. Egy hang sem repült ki a szájából. A szemei felém dagadtak, mintha ki akarnának nyomulni helyeikről. A tekintete olyan volt, mintha valami nagyon csodálkozna. Lassanként finom pirosság futott át az arcát. A szája kinyillott. Felálltam, és mozdulattanul állva szorítottam, szorítottam, folytottam, folytottam némán. Nagy, lassú, tompa két éreztem, amint öt boldog ujjam a lány síma nyakán feküdt. Szorosan, szorosan, mint egy bele akarva hatolni, mint szerelmes a párjába. Arra gondoltam, hogy nincs határ erőmnek és ujjaimnak, és úgy éreztem, mintha boldog volnék, hogy most az egyszer életemben szoríthatom egy szép leány nyakát kedvem szerint, örökké, a végletekig, a végtelenig. Ujjai mélyen ágyazódtak be a puha húsba, amely feldagadt körülöttünk, mint a párna a fej körül az ágyban, és fehér udvara volt a halványpiros bőrön valahány ujjamnak. Ó, milyen gyönyör volt! Ezekben a másodpercekben egy örökké valóság volt szorosan, szorosan beszorítva. Mi minden eszemben nem jutott, amíg ott álltam a fuldokló test fölött, és néztem, amint a vér lassan aláfutja a dagadt, szenvedő arcot. De mindennél élénkebben azokra a percekre gondoltam, amikor inas koromban a mester gyerekét, a 3 éves kis dögöt ütöttem. Valami hasonlót éreztem most is. Homályos bűntudat is égett bennem lassan a dac nagy kéjével, de minden bűntudat mellett is valami teljesedés félét éreztem, valami elért nagy céltiadalt, mikor a holt fej lassan lenehezedett kezeim fölött, és elmertem végre ereszteni, és akkor az egész felső test élettelen hátradőlt az ágyra. Úgy képzeltem, hogy egyszerre eltűnt a pirosság, kísértetiesen elhalványodott az arca, és nem mertem azon túl ránézni. Felkaptam a nyakláncot az éjjeli szekrényről, hirtelen megpillantottam az asztalon a retikült is, azt is a nagy kabátom alá dugtam. Hát ennyi volt az egész, kérdeztem magamtól. Egy pillanatra még akaratlan vissza is pillantottam. Láttam a két cipős lábat, amint a szoknya alól lógott le az ágyról a levegőbe, a sápadt fejet, amint a falnál megszakadva derékszögben felkörbült. Lábújhegyen léptem, vigyázva kizártam az ajtót, egy résnyit kinyitottam, kitekintettem. Senki sem volt a közelben. A ködön át álmosan pislogott a kapuai gáz. Kisurrantam. Aztán egy lépésről visszanézve láttam, hogy az ajtó nyitva, és a résen át kifekszik a világosság. Visszaléptem, kivettem a kulcsot, kívülről ráfordítottam, és zsebre dugtam. Aztán izgatottan kisiettem a kapun. Senkivel sem találkoztam. Céltalan mentem, és kiértem egy főutcára. Nem szabad hazamennem, gondoltam, el kell tűnni a pénzzel. Sok habozás után egy nagy hotelbe fordultam be. Gyanakodva néztek rám. Előre megkérték a szobabérét. Majdnem kiejtettem a retikült a kabátom alól. Zavart, kitérő válaszokat adtam. A bejelentő lapra a régi nevemet, az anyám nevét írtam be. Felmásztam a szőnyeges lépcsőkön. Az elegáns környezetben utálatos foltnak éreztem magam, és mégis minden ismerős volt, tudtam, hogy ez az igazi környezetem, bizonyos diadallal jöttem végre. Majd igen, majd mindjárt egyedül leszek, mindjárt mindenről gondolkodni fogok. És gondosan bezártam az ajtót, és kalapom alá tettem a retikült, és leborultam az ágyra. Ó, Istenem! Rögtön éreztem, hogy valami rettenetes, visszahozhatatlan történt. Öltem, és hogy én öltem, tábori elemér, gyilkos vagyok, tábori elemér, gyilkos. Kinyitottam a szemem. Az ablaktábla hasadékán gyémántosan átvonalzott a napfény. Minden tárgy látszott az enyhe félhomályban. Minden régi bútor, Elemér gyermekkori kedves kis szobája, ahol Hajdan először aludt el erre a borzasztó álomra. Késő dél lehetett, hagytak aludni, azt hitték, hogy jót tesz nekem az alvás. Az első pillanatban az ágy falára néztem. S íme egy szép, meleg mintás ágyvédő, a húgom kézi munkája borította a falat. És akkor egyszerre, mintha látnám, szemem előtt volt egy másik, egy hideg, kemény ágyfal, egy krétafehér fej a falhoz támasztva függélyesen, élettelen. Keresztben elnyúlt női test az ágyon, levegőbe lógó cipős női lábak. Én voltam, hiába én voltam, és úgy szólván csak az imént volt, és hiába most már emlékszem rá mindörökke. Most már vége, gondoltam ekkor egész higgadtan. Elromlott az életem, ezekkel az emlékekkel nem folytathatom így tovább. Örökre méltatlan lettem erre az édes, szent, otthoni környezetre. Én, aki egy utcaleányt megöltem, lehetek-e egyúttal egy szemében Etelka vőlegénye? Iszonyú. Az első gondolatom önző volt nagyon. Nem a lelkiismeret bántott. Egyszerűen sirattam a boldogságomat. És amíg Etelkára zokogva gondoltam, egyszerre csak egy emlék annyira megdöbbentett, hogy elfelejtettem miatta hirtelen a sírást, és felkönyököltem az ágyban, mint egy gondolataimra figyelve. Ó, nem, de azt hittem. Azt hitte a dínok. Egy pillanatra legalább az jutott eszébe. Úgy érezte magát, mintha azt hitte volna. Olyan gondolatai jöttek. Ó, persze, csak olyan futó gondolat volt, nem egyéb, mintha az a leány, mintha legtávolabbról is lehetne arra gondolni, hogy az a leány esetleg hasonlíthat Etelkához. Ó, ez a gondolat. Ez a gondolat maga nem aláz-e meg örökre? Nem tesz ilyen lehetetlenné, hogy valaha még szemébe merhessek nézni Etelkának. Ezután, az éjszaka után, miután megöltem, megfojtottam a saját kezeimmel, borzadva néztem a kezeimet, pedig nem ezek voltak, megfojtottam azt, aki lám-lám. Gondolkozzunk csak az arcára, rendes arcára, nem emlékszem, de akkor igen, feltorzult, kidagadt a szeme. Hogy kidagadt? Halvány pír futott át. Aztán krétafehér lett, leesett. Vajon így torzulna-e el? Vajon ilyen lenne-e, ha eltorzulna Etelka arca is? Mikor megszorítottam, akkor olyan kéj futott át rajtam, olyan kéj volt. Istenem, ha Etelkát öltem volna meg. Milyen nagy csönd van ebben a házban. Pedig már fényes dél van. Mintha lábújhegyen járnának, mint a suttogó beszédet hallanék. No, figyeljünk, figyeljünk. Valami történhetett. Olyan baljóslatú ez a csönd, mint egy halottas házban. Valakit, egy leányt megfojtottam. És ha ma éjjel Etelka, gyönyörű Etelka itt nálunk, a Hófehér vendégágyban, csöndben, mint egy kismadár, csöndben, minden rémség megtörténhetik. Nem, ez mégis lehetetlen. Lehetetlen, nem ő volt, nem. Bizonyosan tudom, hogy nem ő volt. Nem is hasonlított, igazán nem hasonlított. Hogy nem jut eszembe az arca. Nem is tudom. És nincs is időm minden gondolatomat leírni, ami ezen a borzasztó napon agyamban megfordult. Csak azt tudom, hogy hiába mondtam magamnak akármit, hiába neveztem ostobaságnak, babonásnak magam, hiába erősítgettem önmagam előtt, hogy ez az egész pontos összefüggés álom és a valóság között csak alaptalan gyermekes kiképzelés, egy irtózatos, bénító félelem nem engedett mozdulni az ágyamból, hogy minél később tudjam meg a valót, egy béna félelem súgta folyton, hogy gyilkosa lehetek annak, akit legjobban szeretek, és hogy ma éjjel valami iszonyú történt Etelkával. És amikor értem jöttek, nem mertem kérdezni semmit. És kimentem a kertbe, és ott a szép kavicsos úton jött velem szemben Etelka. Úgy jött, mint ahogy a nap jön fel lassan a felhők közül, és piros virágokkal hinti be a látóhatár felét. Etelka kezében is virágok voltak, mosolygott, úgy jött felém. Friss csokrot viszek, mondta, friss csokrot a nagymama szobájába, szegény, ha már nem mozdulhat a karosszékből, legalább otthon gyönyörködhessen a virágokban. Mi az? Elemér! Mi történt? Rosszul vagy? Nem jól aludtál? Valami nagyon különösen viselkedhettem. Valami összefüggéstelen és lázas szavakat mondhattam, magam se tudom, hogy mit, hogy mennyire méltatlan vagyok hozzá, hogy gyilkosa tudnék lenni, és efféléket nagyon vadul. A szegény leány zokogva ült le egy padra, én pedig, mint egy őrült, elfutottam, bezárkóztam a szomámba, szemrehányásokat tettem magamnak, öngyilkosságról gondolkoztam. És mégis öröm. Nagy öröm töltötte be lelkemet, mert legrosszabb félelmem nem vált valósággá. Egyszer aztán kopogtak az ajtómon, egy szép, régen kedves, ezüstös hang beszélt. Etelka sír. Hát mi történt köztetek? Na menj és vigasztald meg szegény leánykát. Ó, nenne! És ekkor elmondtam neki, hogy én olyan dolgokat követtem el, amelyeknek emlékével bűn és lehetetlenség volna Etelkát magamhoz kötni, hogy én elmenekülök, elbújdosom valahova messze, hogy én nem bírom ki az életet, hogy öngyilkos lennék, de nem akarok szomorúságot okozni azoknak, akiket annyira szeretek, és akik engem annyira szeretnek, hogy bocsássanak meg nekem, hogy felejtsenek el, bár én is elfelejteném magamat. Ó, jóságos, áldott, ezüstös lenni. Hogyan tudom valaha kiérdemelni bocsánatodat azért a gyalázatos emlékért? Azért, hogy piszkos szellememben tegnap éjjel óta a te képedre is tapadt egy szem abból a piszokból, amely lelkem mélyeiből oly keserűen ömlik erre az egész világra. És mégis igazad van, nem szabad, nincs jogom feladni a küzdelmet, nincs jogom kétségbe esni. Ó, milyen bölcs vagy te, drága nenném, és milyen nyugtató a szavad. Igazad van, nem vagyok már a magam, és nincs jogom bánatommal magamban pusztulni. Igazad van, csúnyaság tőlem bántani és boldogtalanná tenni bánatommal Etelkát, anélkül, hogy azt vele megosztanám. Igazad van. Etelkának joga van tudni az én szörnyű titkomat. El kell mondanom neki, és tőle megkérdenem, akar-e egy ilyen rettenetes élet útján lenni kísérőm. Hogyha megborzad tőlem, borzadjon meg, és lássa, ki vagyok, és menekülhessen, ha azonban mindezek dacára még szeretni tudna, ha talán csak egy rettenetes betegség az az egész, az ő szerető, megbocsátó tekintete segítsen leküzdeni ezt a betegséget, segítsen harcolni ezekkel az emlékekkel, elviselni ezt az életet. Édes Istenem, talán még nem, lehetetlen így megélni, de ima a legrosszabb mégsem következett be, talán mégiscsak a lelkemben van az egész baj, egy rettenetes lelki nyavaja, és Etelka olyan okos, olyan gyengéd, oly komoly megértő. Ó, milyen keserű töprengéssel szántam rá magam, hogy mindent elmondok neki. Nem annyira attól féltem, hogy megvet, hogy megborzott. Még nem is annyira attól, hogy szerencsétlenné teszem őt, magam már lehetek-e szerencsétlenem. Nem, ez még nem a legnagyobb, a legrosszabb lehetőség, hanem hogy az én lelki bélpoklosságom olyan, valóban, mint a bélpoklosság, és megrontja, megfertőzi mindazokat, akik közelébe jönnek, mint ahogy itt benn, az én lelkemben megfertőzte már az egész világot, a legszebbet, a legszentebbet is. Ez volt a legijesztőbb gondolat, amikor Etelka mellett ültem a kis kerti padon, avval a szándékkal, hogy végre ennyi évek óta most először elmondok valakinek mindent. Késő délután volt. Halkan peregtek össze az akáclevelek, az öreg Cézár lomhán hevert, a méhek elültek a bogyóbokorban, és a kert mélyén lassan-lassan nyílt ki az estike. Ebben a kertben, amely gyermekkorom emlékeivel volt tele, küzdöttem a nagy szégyennel, a nagy pecséttel, mely évek óta szívemen pecsét lett. Azoknak a leírhatatlan iszonyúságoknak még friss emlékeivel, életem szégyenével, bűneim iszonyú tudatával, egész sötét, senkitől sem sejtett mélységes gyalázatom hatalmas szemérmével. Ó, milyen iszonyú volt, milyen lehetetlenség, egész rút mesztelenségemben odaállni az elé, akit úgy szerettem, az elé, akinek képét lelkem mocskától hiába őriztem magamban. Mennyivel jobb lett volna vissza nem jönnie közelébe soha, elvinni emlékét örökre, tisztán. De erőt adott az a tudat, hogy a legrosszabb mégsem történt meg. Az a nő, akit álmaimban láttam, megöltem, nem ő volt, mégsem ő volt. És lassanként elfogott a szemérem legyőzésének kéje, a mesztelenség kéje, a vallomás kéje, a megnyílásé, az önvált keserű kéje, és az a ké, amivel magamat kínosztam, és kínosztam őt, akit szerettem. De ő valóban okos volt, és józan, és megbocsátó, mert nem tudott hinni a rossz valóságnak. Álom volt minden, mondta. Ez csak álom, álom az egész, és mit tehetsz te arról, ami veled álmodban történik? De ezzel az álommal tovább élni nem lehet. Mondd, Etelka, nem őrült-e, aki ilyen álmokat álmodik? Az álmok jönnek. Jönnek maguktól. Ki tudja, honnan senki sem ura álmainak. De lelkemből jön valahonnan az álom. Mondd, Etelka, gondolhat-e reád, akinek ilyen emlékei vannak? A lelkünket magunk sem ismerjük. És ki meri mondani, hogy ő tudja, mi lakozik benne? Ha te tudnád azt, Elemér, mennyi rossz gondolatom, milyen gondolataim voltak már nekem is, egészen kisleány koromban. A gondolatot nem lehet őrizni, repül, mint a rossz madár, minden ember tele van rossz gondolatokkal. Ami rossz bennünk, megbocsátjuk, ami legjobb, egymásnak adjuk és elfogadjuk. Ó, milyen jó vagy te, Etelka, de én nem tudok megélni így tovább, én nem tudok így élni te melletted. Nézd csak, Elemér! Az a másik, a dínok, aki megkeseríti az életedet, aki vétett ellened és ellenem csak egy gonosz álomkép, egy árnyék, mely kíméletet nem érdemel. Öld meg! Öld meg, mondd neki, szuggeráld neki, hogy ölje meg magát, miért nem hagytad őt már régen elpusztulni. Pusztulni. Ha őt megölöd, egyedül maradsz. Hidd el, mosolyogni fogunk még ezen az egészen. Megbüntetjük őt, halálra ítéljük, pusztuljon el együtt álmod és babonád. Öld meg, és ne félj semmitől, egyedül maradsz, egészen az enyém. Én addig megakadályoztam őt. Életben tartottam, kivettem a kezéből a revolvert, féltem. Nem fogsz többet félni. Nem fogok félni többet. Ma, ha felébred a dínok, ott a szállodai ágyon veszi a revolvert, és agyonlövi magát. Ezt bizonyosan tudom, érzem, hogy most oly erős az akaratom. A tábori elemér akarata, hogy nem tudhat neki ellenállni. Hisz csak bennem van minden baj. Miért ne segíthetne rajta akaratom? Miért ne parancsolhatnék a saját tudatomnak? Nyugodt vagyok. Azt nem mondhatom. Nem merek remény lenni az életben és a boldogságban. Bármennyire akarnám is. Nem tudom igazán hinni, hogy minden csak álom volt. Félek, nagyon félek, hogy ez a reggel, amely most pirkad át a függönyökön és halványítja a lámpásomat, az utolsó reggelem. Félek, hogyha elalszom, nem kelek fel többet, de akaratom szilárd. Ha úgy van, ha igazán nem egészen álom ez a szörnyű álom, akkor úgysem élhetek tovább. Ma eldől minden. Ma a dínok megöli magát.